reggeli személy.
Dr. Kincses Gyula orvos, az orvosi kamara volt elnöke a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
És talán tegnap előtt tettek a kollégái, már a mostani orvosi kamara vezetősége egy felhívást tettek közzé, amelyben adatokat is sorolnak arról, hogy milyennek látják a magyar egészségügyet, és muszáj ezzel kezdenem, van benne egy elborzasztó szám, azt állítják, hogy 60 ezer ember élete lenne megmenthető, vagy meghosszabbítható, hogyha az egészségügyi ellátás jobban szervezett lenne, jobban működött lenne. Ez több, mint Békés Csaba teljes lakossága.
Így van.
De ez igaz ez a szám? Kérdezem újra és újra. No.
Tehát abban az értelemben véve lehet vitatkozni, hogy valóban ennyi emberrel több élne-e, mert az nem hihető, hogy azokat az okokat, amik miatt korábban halnak meg az emberek Magyarországon, mint egy ideális egészségügyben kellene, ezt mind meg lehet szüntetni.
Tehát a dohányzás, az elhízás.
Bocsánat. Vegyük külön, hogy kétfajta statisztika van. Az egyik az úgynevezett megelőzhető halálozások. Ez elsősorban rajtunk múlik egyrészt. Dohányzunk, iszunk, kövérek vagyunk, mozgunk, nem mozgunk, illetve az egészségünk kívüli okok, légszennyezés például. Tehát ez az úgynevezett megelőzhető halálozás, amiben valóban elsők vagyunk az Unióban.
Már legrosszabb.
Persze. Hát, de valami muszáj. Így, én megtanultam ezt a kommunikációt, hogy elsők vagyunk, ugye igen. Ezt kell mondani.
Tehát a szégyel, vagy nem tudom, hogy mondani, tehát a veszélyesség
is. Így van. Tehát ebben az úgynevezett megelőzhető halálozásokban a legrosszabbak vagyunk az egész Unióban. És ez, mondom, egyik oldalról az ágazaton kívüli állami felelősség, másik oldalról pedig tetszik, nem tetszik, miénk 10 milliónk.
Ezt akartam mondani, hogy oké, az állam próbálkozzon, most ezek nem biztos, hogy jó próbálkozások voltak, de chipsadó, a dohányhoz hozzájutás szűkítése, mit te micsoda, és azért látszik, hogy ezek nem sokat értek, hát azért az többé-kevésbé értelmes embereknek el lehet mondani, hogy ha ezt csinálod, ez ezzel jár. De még a légszennyezés is részben ide tartozik.
Két dolog. Az egyik, hogy valóban az utolsó érdemi intézkedési csomag Szocska Miklós nevéhez kötődik 2011-12 környékén. Azóta eltelt hány év?
Jó, 12-3.
És azóta érdemben semmi. Tehát azt én nem tartom sikertelen intézkedés csomagnak. Ugyan elborzasztó az, hogy a fiatalok között a dohányzás uniós szinten is magas Magyarországon, és ez egy nagyon-nagyon elkeserítő adat, de egyszerűen azzal, hogy a zárt közterületeken való dohányzást betiltották, annyival élhetőbb ország lett.
Abszolút.
Tehát azért ez nem volt
a dohányosok egy jó értelmesebb, vagy nem tudom, hogy mondani, jobb része, belátóbb része, talán az esküvezés is így gondolja. Viszont a statisztikákban ez azt hiszem, hogy jelentett egy viszonylag ugrást, de aztán megállt ez a javulás.
De a megelőzhető halálozásokba tartozik például a szűréseken való részvétel és az oltások. Na most Magyarországon a unió statisztika szerint nagyon-nagyon alacsony a szűréseken való részvétel, tehát nem történik semmi. Az ősszel valamit mondott ezzel kapcsolatban az államtitkárság, de egyrészt 3 szűrésről beszéltek összesen, másrészt valójában ott sem történt semmi, tehát se a lakosságféle kampány nem indult, se a szűrési feltételeknek a biztosításában nem történt előrelépés, mert ugye azért azt is tudjuk, hogy ha netalán hirtelen mindenki egészségtudatos lenne, és elrohanna szűrésre, akkor azért eléggé bajba lenne a jelenlegi egészség.
Hát igen, tehát aki próbálkozott ilyenekre elmenni, nyilván szűrése meg föld válogatja ezt, azért az nem egy könnyű feladat feltétlenül. Van, ahol azért egyszerűbb, de...
Igen, de amit még erről mindig szeretek elmondani, hogy a szűrésekkel kapcsolatban két dolgot kell tudni. Az egyik, hogy létezik az úgynevezett bónusz-málusz, tehát ösztönzés és fenyegetés. Úgy tűnt, hogy ez a kormány a fenyegetéshez ért jobban, hiszen belengedték azt, hogy kötelező lesz a szűréseken való részvétel. Ilyen normál vagy kulturált államokban nem tud működni, szóval elővezetik, rendőr fog elvinni szűrésre.
Nem tudom, hogy csinálták, de a tüdőszűrés egy időben azt hiszem kötelező
ez így volt, de most nem akartam ilyen szakmai részletekbe belemenni. azok a szűrések tudnak kötelezők lenni, amit más érdekében kell, magyarul fertőző betegségeknél. Ott nem azért volt kötelező a tüdőszűrés, hogy jaj, kedves Kovács bácsi, hát ha ön tüdőbajos, és akkor mennyivel jobb lesz, mert magát hamarabb meggyógyítjuk, hanem azért volt kötelező, hogy ha Kovács bácsi tüdőbajos, akkor ne tudjon összefertőzni mást. Ugyanezért van, hogy vannak országok, ahol szubpopulációkban például a HIV-szűrés kötelező. Tehát, de nem a beteg érdekében tudnak kötelezővé tenni, hanem a populációs járványügyi intézkedésből. Na most itt ösztönzésről szó nem volt. Itt csak a büntetés belengetéséről.
De ez el is halt.
Ez el is halt, épp ezért elhalt, mert az nem reális, tehát alacsony az átszűrség, azon is kell. De bocsánat, a beszélgetés onnan indult, hogy feleslegesen halunk meg. Ennek az egyik oldala a életmód, illetve a megelőzhető halálozás, de ami szintén nagyon kellemetlen, vagy fájdalmas, vagy kínos, hogy az úgynevezett jobb gyógyítással megelőzhető halálozásban, abban, hát nem elsők, de azt hiszem negyedikek vagyunk, tehát nagyon az élbolyban vagyunk, és ez a jobb gyógyítással megelőzhető halálozás, ez már nagy részt az ellátórendszer sara. Megint a hallgatókat meg kell nyugtatnom, vagy inkább azt mondom, hogy tisztáznom kell, hogy ez nem azt jelenti, hogy annyira kutyaütők az orvosok, és ezért van ennyi megelőzhető, vagy elkerülhető halálozás, mert hogy nem jól gyógyítanak, hanem ide tartozik az, hogy hosszú a várólista, hosszú az előjegyzés, tehát ha nem időben történt gyógyítások ide tartoznak, és azért ez adja ennek a számnak a nagy részét, nem pedig a műhibák vagy egyebek.
Azt ebben az előbb már idézett felhívásban, mint az orvosi kamara tett, hiszem azt szerepel, hogy 438 vagy 483 szab, ami 400 alahány nap egy átlagos a várólista. Mondjuk azért ez nem mindegy, hogy egy csipőműtét, egy rákműtét, vagy egy nem tudom én micsoda.
Megint én mindig szeretek objektív, vagy igazságos, vagy társszerű lenni. A nagy műtéteknél a várólista Magyarországon valóban fájdalmas a betegeknek, de főleg a közelünkben levő, vagy hozzánk hasonló fejlettségi országokhoz képest ez nem magas, sőt, akár alacsonyabb is. Persze, hogy senkit nem vigasztal az, hogy nálunk 2 évet kell várni egy műtétre, és akkor jaj, de jó, hogy nálunk csak 2, mert Romániában 3, tehát én értem, hogy ez nem vigasztaló, de nem ez az igazi probléma. Az igazi probléma az én szememben az úgynevezett előjegyzési listák, nem a várólisták, a nagy műtétek, hanem hogy mikor kapok CT-t, MR-t, belgyógyászt, kardiológust, diabetológust, tehát a betegségek kivizsgálása, hogy a panaszból mikorra lesz diagnózis, a diagnózisból mikorra lesz kezelés. Tehát a halálozások, amiről beszélünk szempontjából, itt vesznek el a dolgok, mert az, hogy 2 évvel később lesz a csípője valakinek megoperálva, az fájdalommal jár. Tehát nem, egyetértek is, hogy szörnyű, meg értem, de a halálozásban annak nincs érdemi szerepe.
Hogy a dolog még igazságtalanabb legyen, talán a múlt héten 2 hete derült ki Hatházi Ákosnak valami adatkéréséből, hogy a pesti Uzsoki kórházban, ahol elég szép nagy várólistákat adnak, ezt volt alkalmam nekem is megtudni, ha befizetsz egy nagyobb összeget, ráadásul egy volt fideszes, vagy talán jelenleg is a Fidesz érdekörébe tartozó embernek, a volt zuglói polgármesternek, Babcsák Ferencnek, valahogyan az ő érdekörébe tartozik ez a cég, akkor meg lehet kerülni a sort, és akkor hamarabb sorra kerülsz. Amivel ugye az átlagember arra gondol, hogy hát persze, hogy szükség van a nagy sorokra, mert ha mindenki időbe sorra kerülne, ki lenne az a marha, aki fizetne 1-2-3 millió forintot Papcsák Ferenc érdekörébe tartozó cégnek? Hát elemi érdekük, hogy fenntartsák a hosszú sorokat, hogy aki teheti és élni akar, az a pénztárhoz fáradjon.
Amennyit én tudok erről, a helyzet még majdnem azt mondtam, hogy gusztustalanabb, de igen. Tudnék, a cég, ami Papcsák érdekkörébe tartozik, tudtommal 0 alkalmazottal dolgozik. Tehát itt arról van szó, hogy van egy magánkórház részleg az Uzsokin belül, ahol valóban pénzért el lehet végig. Ugyanúgy e tekintetben mindegy, hogy én a melyik magánklinikára megyek, mert ott is fizetnem kell, itt is fizetnem kell, és ez akár bizonyos szempontból még jó is, mert hogy ha bármi szövődmény van, akkor ott van a kórház. Tehát ez a része, mondom, ugyanannyi pozitívuma van, mint negatívuma, de nem feltétlenül vérlázító, és hát nem ezért van várólista, hogy oda menjenek a betegek, hanem várólista van, mert ez egy helyen van csak ilyen magánrészleg, illetve hát a SOTÉ-nak van ugyanígy a Semmelweis Kft-je, de ez nem jellemző az egészségügyre, és mindenütt várólista van. Csak az, hogy ahhoz, hogy valaki az Uzsokiba oda kerüljön, egy sima adminisztrációs tevékenységért, amit mondom, hát nem valószínű, hogy Papcsák úr intézi személyesen, és alkalmazott meg nincs. Ezen keres több százmillió forintot, ez...
És ráadásul von ki ebből, ezzel az egészségügyből, mert lehetne azt mondani, hogy oké, befizet, de hát akinek van pénze, és rákényszerül, betesz.
A betegnek a költségét növeli, nem az egészségügyből vonja
hát, ki. Ezt mondom, igen,
mert az egészségügyt elhagyta már, mint az állami.
Igen, de lehetne ez az egész pénz, persze. Akár a magánegészségügy fejlesztésére is.
Vagy olcsóbb lenne.
Tehát nyilván egy csomó, hát... Ilyen visszásság van ebben az egész rendszerben. Visszásság.
Tehát ugye én arról vagyok ismert, hogy én mindig arról beszélek, hogy a köz- és magán jelenlegi szétválasztása, ahogy a jelenlegi kormányzat elképzeli, ez nem működik, és nem is működhet. Az a jó, hogyha egy egészségügy van, és annak vannak egységes szakmai szabályai, csak a finanszírozási formák térnek el, de egyébként egy egészségügy van, és főleg együttműködik a két rendszer. Csak azt is mindig hozzáteszem, hogy ez a modell, amiről beszélek, csak akkor tud normálisan, tisztességesen működni, ha van egy normális, jó hozzáférésű állami egészségügyi rendszer. Tehát ha ez nincs, akkor nem lehet tisztességes együttműködéséről beszélni a két rendszernek, mert akkor nem szabad választásából megy a magánba a beteg, hanem kényszerből. Tehát nem mindegy, hogy kedvességet, finomabb üdítőt, 100%-os narancslét veszek a pénzemért, vagy életet.
Hát igen, Kincses Gyula, az Orvosi Kamara volt elnöke a vendégünk, a beszélgető társunk, de mikor korábban kevésbé volt elválasztva a magán és az állami egészségügy, ugye akkor meg azt mondták, hogy az a gond, hogy a tanár úrnak abba a három ágyba jönnek majd a betegei, tehát az állami ellátásban volt végül is, ugyanazok az orvosok, de közköltségre kezelték, ám a bevétel, lehet, hogy akkor paraszolvenciának hívták éppen, egy magán zsebbe érkezett.
Ez így van, csak most eljutottunk oda, hogy a tanár úr igyekszik minél korábban otthagyni a klinikát, mert ugyan ezt mindenütt elismerem, hogy egy nagyon tisztességes, minden ágazattól eltérő mértékű béremelés sikerült elérnünk az orvosoknak, de még annak idején Molnár Lajos mondta azt, hogy van az az orvosi jövedelem, ami az orvosok többségének vágyálom, kis részének rémálom. Tehát ugye azok, akikre célzott a szerkesztő úr, azoknak a hálapénz tömege olyan tömeg volt, amit ez a béremelés nem kompenzált, és aki hozzászokott ahhoz, hogy szakmai munkával sok pénzt keres, az ezt fenn akarja tartani, igen. És ezért rohan minél hamarabb a magánellátásba. Na most ez egyrészt azt jelenti, hogy gyengül ezzel a közellátás, másrészt a betegnek ez sokkal-sokkal drágább.
De akkor mi a megoldás? Mert akkor ez se jó, az se jó.
Egy, amivel az előbb nem kezdtem, csak befejeztem a mondatsort, hogy tisztességes, normális hozzáférésű közellátás kell, hogy ne legyen az, hogy azért, hogy ne 5 évet vagy 3 évet kelljen várnom, azért kell a magámba mennem, hanem azért, mert én valami mást más szeretnék, de ez ne a hozzáférésnek legyen a feltétele. A másik, amiben nincs szakmai konzenzus, de én elég régóta azt állítom, hogy sokkal célszerűbb lenne, ha a professzor úr ezt a többletjövedelmet, amihez ő hozzászokott, és a tudása alapján, a munkája alapján, nem úgy, hogy közvetítőként aláír dolgot, mint Papcsák úr, akiről az előbb
mondtam. Aki jogász egyébként,
jó, de nincs mögötte munka.
Igen.
Itt viszont munkával keresi, a hálapénzt is munkával persze. kereste az orvos, na, tehát persze. azért mondom, hogy az más kérdés, hogy hálapénzről mi a véleményünk, de ettől még munkával szerezte ezt a pénzt, akkor hadd keresse meg ezt a pénzt a munkahelyén legálisan. Magyarul, ha lenne annyi politikai bátorság, és mögötte társadalmi konszenzus, mert ez csak együtt tud működni, hogy azt mondjuk, hogy a TB terhére csak a munkarend szerint oda beosztott orvos által nyújtott ellátás jár. Ingyen TB terhére nincs szabad orvos választás, hanem hatékonyság van, minőség van, hát és ezért...
Ezt a szülészeteken megcsinálták, vagy igen, megpróbálták.
De ettől még társadalmilag úgy vagyunk szocializálva, és ezek a dolgok nem tudnak hamar változni. Másrészt az egészségügy mégiscsak egy bizalmi szolgáltatás, ahol az, hogy személyesség van, ismerem, ő benne bízok, ő is visszaköszön nekem. Tehát ezek a dolgok nagyon fontosak, és ezért meg lehetne azt tenni, hogy igen, ha én azt szeretném, hogy a professzor úr operáljon engem, holott az agyunk is ugyanúgy meg tudja csinálni, akkor azt a különbséget, amit nettó megkap a magánklinikán az éreműtétér az orvos, azt én kifizethetem a professzor úrnak az államiban is. A 20%-kal vagy 30%-kal többet, hogy jusson ebből a nővérnek és a műtősnőnek is. De még mindig nem 3 milliót fizetne adott esetben a beteg a magánellátásban, hanem csak 400 ezret az államiban. Másrészt meg lenne az, hogy a professzor úr ott van egész munkaidejében, vagy még munkaidején túl is tett, tehát nem kell elrohannia a pénzkereset miatt onnan. Harmadik meg, hogy sokkal komplexebb ellátási háttérrel tudnának ezek a műtétek működni, mert hát nem elvárható, hogy olyan intenzív osztály, olyan szakmai, olyan biztonsági háttér legyen minden magánklinika mögött, amilyen egy nagyobb kórházban van.
De nem korlátja ennek a típusú munkaszervezésnek, hogy nincs elég kapacitás, tehát nincs elég műtő, azért nincs végtelen számban olyan szakember, aki ezt meg tudja csinálni. Nyilván ez is az oka annak a várólistának, ami összejön egy
ez
csomó
így helyen. Van, de ha a professzor úr nézve a stoppert, hogy lejárt a munkaidő, és nem rohal el onnan, hanem azt a többletmunkát adott esetben a saját munkahelyén végzi, mert megéri neki is, meg a műtősnőnek is, akkor azért a várólisták is rövidebbek lennének.
Hát igen, ez biztos. Kérdés az, hogy mikor erre egy egész üzletág felépült már, és azért rettentő pénzeket, vagy nagyon nagy pénzeket, mi a rettentő pénz, nem tudom, de nagyon sok nagy pénzeket tettek bele vállalkozók, azok nyilván nem nézik jó szemmel, hogyha elszöknek azok az emberek, akik miatt éppen, vagy részben, akik miatt részben oda megy a kuncsav.
Ez igaz, csak nekem egészségpolitikusként őket is meg kell értenem, de sajnálnom, vagy együtt éreznem, a betegekkel kell. Tehát a rendszer működése az optimális cél, és sajnos a vadhajtások, egy túlburjázó magánegészségügy nem fenntartható, és egyébként pedig azért az én információim azt mutatják, hogy ez a nagyon agresszív vagy erős növekedés, ez kezdett beleütközni egy üvegplafonba, ami a fizetőképes kereslet pontosan.
Az orvosi kamara már többször hivatkozott összeállításában az is szerepel, hogy 2500 milliárd forint hiányzik a számításuk szerint az egészségügyi rendszerből, hogy egyáltalán az EU átlag közelébe jöjjön, és azt hiszem, hogyha GDP arányosan számolják, akkor Magyarország azt hiszem a felét költi, ha jól emlékszem a számra. Szóval a fele körül költ hozzá, most nyilván egy gazdagabb országban az egész sokkal több, mint itt a fele. Tehát a nagyobb a GDP, ott a fele, vagy a adott százalék is. Több, tehát, hogy jóval kevesebbet költ arra, de még GDP arányosan is, mint amennyit más országok.
Egy perverz összefüggés van a világban, hogy általában minél gazdagabb egy ország, még százalékosan is annál többet költ a GDP-ből. Valószínűleg azért van, mert hogy az állam alapműködése, a rendőrségtől kezdve a közigazgatásig elvisz egy viszonylag nagyobb részt a szegény országokban az osztható pénzből, és ezért az egészségügyre kevesebb jut. De én ugye nagyon régóta bármilyen beszélgetés van, azt mondom, hogy ez az egészségügy ezzel a működési móddal, ebből a pénzből nem tud normálisan működni. de ez három állítás. Tehát ha csak pénzt teszünk vele, akkor nagyon hamar ott tartunk, hogy sehol, tehát hogy nem érdemi javulás lesz. Ugyanakkor azokhoz a szükséges szerkezeti vagy működési változásokhoz, amire szükség van, ahhoz meg pénzt kell, pénz nélkül nem megléphetők. Tehát együtt kell a három dolgot alakítani, és akkor lehet valami normálisabb egészségügy felé menni.
Hát ugye itt szó van az infrastruktúra állapotáról, igen, mert az jó dolog, ha a kórház ki van festve, az nem tartozik egy felesleges kiadáshoz, de hát ezzel még önmagában nincs megoldva semmi, vagy nem egy mackó sajtot adnak reggelire, hanem már legalább kettőt, de hát nyilván ennél sokkal bonyolultabb ügyekről van itt
ez
szó.
Ez így van, de ahhoz, hogy valami más egészségügy legyen, más szerkezetben kell működni, és nem a jelenlegi János kórházakat kell nem csak kifesteni, hanem vakolatot is, és fűtésrendszert is, tehát nem igazi felújítását
tenni. Lift is legyen benne, meg légkondíciója.
De nem a jelenlegi rendszert kell felújítani, hanem egy más szerkezetű, más szervezetű egészségügybe kell ezt a pénzt tenni. A járóbetegek, térségi központok, a házi orvosok rendszerben, ugye a tegnapi szám, ha jól emlékszem, 956.
Hiányzik. Házi orvos.
Igen. Ez a házi orvosoknak a 15%-a. De én a nyáron megnéztem, van olyan megye, Nógrád megye, ahol a lakosság 30%-a élt olyan településen vagy utcában, tehát település részen, aminek már nem volt saját házi orvosa. 30%. Tehát ekkora hiányt úgy, hogy akkor adok több pénzt, hogy mindenki menjen házi orvosnak, és akkor kipótolom ezt az 950 házi orvost valahonnan. Ez nem megoldható, mert akkor szakellátás dől össze is, és a többi hely. Magyarul más szervezetű, más logikájú ellátórendszerre van az alapellátásban is szükség, orvosi együttműködésekre, és akkor el kellene indítani egy korszerű egészségház programot, ami mikrotérségekben a minőségi ellátást, minőségi felszereltséggel tud nyújtani, és lehet, hogy az a megoldás, hogy ezeknek az egészségházaknak része három mikrobusz, amelyik körjáratban hozzaviszi a betegeket. Tehát ma egy idős 70-80 éves kollega, majdnem azt mondod, hogy haknizik, tehát jár körbe 3-4 nem jó minőségű rendelőbb között.
Pedig lehetne egy jó rendelő.
És odahoznak a betegeket.
Ezt azért nem értem, mert ugye mindig azt mondják, hogy hát ennek politikai kockázata van, hogyha központosítják akár ezt is, akár a kórházi, igen, ellátást is. Ezt egy csomó más dologban nem gondolják így. Tehát a posta, tudom, hogy a posta nem mérhető az orvosi rendelőhöz, de mégis. A postát minden további nélkül megszüntetjük, nincs politikai következménye. Az oktatásba központosítunk, meg megszüntetjük, meg már úgyse járhat a szegény gyerek gimnáziumba, abból sincs probléma. Tehát lehet, hogy ebből csak egy kicsit nagyobb levegőt kellene vennie valakinek. Értem, hogy a Fidesz kampánya 2015 az volt, hogy nemzetgyilkosság, igen, hogyha ezeket, igen, megszüntetik. Tehát ők már annyi mindenben mondtak pontosan egymásnak ellent, hogy tulajdonképpen nem is értem, hogyha ez a szakmai, tényleg ez a szakmai megoldás, a szakértők azt mondják, akkor miért nem?
Megoldás van. Együtt van a két megoldás, tehát nem vagy-vagy. Tehát alapmegoldás ez, amiről beszéltem, hogy orvosi együttműködés, praxis közösség vagy csoportpraxis, ahol diplomás ápolók segítenek a munkában, a szűrésgondozásban, és ott van egy minőségi ellátás. De olyan várhatóan a rádióhallgatók számára most nem szimpatikus dolog, ami lesz, amit mondok, de olyanokon is el kell gondolkodni, hogy a nagyobb falu, ami ott maradt így orvos nélkül, ott abból a rendelőből egy egészségpontot csinálok. Ami azt jelenti, hogy egy diplomás ápoló, aki ugye majdnem, tehát úgy egyetemi végzettségű, egyetemi végzettségű, a szűrés gondozási részt gyönyörűen meg tudja csinálni, bizonyos sürgősségi ellátást meg tud csinálni, csak hogy értsük, a mentőkön alapvetően kik mennek, amikor én mentőt hívok? Mentőtisztek, diplomás ápolók. Tehát ha súlyos életveszélyben meg tudja menteni egy diplomás ápoló az életemet, akkor apró problémában is sürgősséggel tud adott esetben nekem segíteni, és akkor nincs az, hogy semmilyen ellátás nem maradt a faluban, hanem azokat a dolgokat, hogy két havonta megmérni a vérnyomást, megmérni a testsúlyt, haskörfogatot, levenni a vért, és abból megnézni azokat a paramétereket, ezért nem kell beutazni a kistérségi központba, hanem ezt ott a diplomásápoló meg tudja csinálni, és miután ez a praxis része, nem önálló rendelés, ma már meg tudja ebből a konzekvenciákat a praxis orvosa a központban is nézni. De ugyanígy a Máltai Szeretetszolgálat egy másik utat jár, a telemedicinális ellátást. Tehát ma olyan helyre, ahol nincs semmilyen érdemi ellátás, legelmaradottabb területekre, oda emelt szintű alapellátást visznek, mert kimegy a mikrobusz, ahol EKG van, ultrahang van. Na most, ugye ezeknek a leleteit teljesen mindegy, hogy az orvos a kezébe fogja a papírt és arról nézi, vagy 150 kilométerrel arrébről nézi képernyőn ezeket a görbéket.
De hát ez részben működik. Már legtöbb helyen a képalkotó ellátás, hogy leleteket nem ott nézik meg, hanem ki tudja hol.
Csak azért mondom, hogy ehhez nem kell beutazni a járási vagy megyeszékhelyre, hanem ezeket a Máltai Szeretetszolgálat ezt tudta bizonyítani, hogy szintén diplomás ápoló segítségével helybe lehet vinni. De ugyanígy így oldotta meg a Máltai Szeretetszolgálat a szemhibás, tehát nem látó gyerekeknek a szemüveg ellátását. Ugyanígy telemedicinális konziliummal, és ugyanígy felírják, és aztán minden századik beteget be kell vinni a szemészetre, de nem kell beutaztatni csak azért, hogy szemüveget írjanak nekik. Szóval ezek együtt tudnak valamerre vinni, amiről beszéltem. Isten ments, hogy a máltai modell legyen az általános megoldás, de ezeket össze kell hangolni, és van, ahol ez a jó vidéken, városban megint sokkal másabb a helyzet, mert ott van hozzáférhető ellátás, tehát egy sokkal sokszínűbb rendszerre van szükség.
De ha ez ennyire ki van találva, és ilyen nagy az elmaradás Magyarországnak az Európai Unióhoz képest, de még a posztszovjet térséghez képest is, akkor mi nem, vagy nem látszik, vagy tényleg nem történik igazából nagy dolog, hogy ez a különbség legalább csökkenjen.
Én érzelmileg involvált vagyok az egészségügyi alapellátás fejlődésében, hiszen a jelenlegi háziorvosi rendszer 92-ben én találtam ki, vagy vezettem be, tehát ilyen értelemben.
Mégis egy személyes titkár volt.
Nem, én akkor a országgyűlési képviselő voltam, és az úgynevezett egészségügyi rendszerváltozás koordináló bizottság elnöke voltam. Magyarul a reformért felelős parlamenti személy voltam. A lényeg az, hogy emiatt én tartom a kapcsolatot, és beszélgetek az alapellátó kollégákkal, és nagyon jó szemléletű, okos kollégák vannak köztük, akik szintén látják, hogy ilyen irányba kell elmenni, látják azt, hogy nem az a megoldás, hogy de több pénzt kérök, és ne nyúljon hozzám senki, és azt csinálok, amit akarok, hanem látják, hogy milyen irányba kell elmozdulni. Összesen szerintem arról van szó, hogy választások előtti idő az egy holt idő, tehát nem is szakmailag, tehát az egészségügyben minden változásnak tulajdonsága az, hogy pénz nélkül nem lehet, és most egy, nincs pénz, kettő, van, másra kell. Kettő, az egészségben a változások azért először mindig a negatív része csapódik le a lakosságban, és majd utólag derül, hogy jobb lett ez. Na most ilyet választások előtt nem kockáztat egy kormány.
Úgy szokták mondani, hogy a kiömlött tejbe kell kár belesírni, de azt sose értettem, hogy 2010 előtt a Fidesz miért akadályozott meg minden reformot, mert a balhét el kellett volna vennie a rosszat az akkori kormányzatnak, ők meg learathatták volna az addigra beérő
abszolút
gyümölcsöt.
Abszolút.
Az, hogy a többbiztosítós modelltől kezdve mindennek ellenálltak elképesztő demagógiával. Azt mondjuk, azért nem mondom, hogy ők fizetik meg az árát, mert mi. De éppen ezekből a szörnyű adatok
fizetik meg, vagy mi, ez így van, de valószínű, hogy az volt, hogy azt a társadalmi legitimációt, amiből eljutottunk oda, hogy a mi magyarok az egyenlő a fideszesekkel. Tehát, hogy hogy mi vagyunk a magyarok. Tehát ezt az alapérzést, ez a három nemes, vagy hogy mi volt, ez a szociális népszavazás, ez alapozta meg. Tehát a korszerű Fidesznek az origója szerintem ez a népszavazás, és ezért ilyen tabu,
ja,
ezért
nem mernek. Ez amikor a 300 forintos vizitdíj,
tandíj, meg a kórházi napi díj, de és ezért tilos bármilyen értelmes dolgot csinálni, mert én úgy érzem, hogy ez nekik a
jó, hát volt ez liberális párt, aztán persze, most megjön, tehát hogy persze. Lehet azért változni a dologban, meg azt értem is, hogy nem vállalja valaki a kockázatot, meg ki tudja, mi lesz belőle, de akkor még nem neki.
Nem, mi elvittük volna, mi a baj, hát ez így van, és ők most már mondjuk, aratni, ez abszolút így van.
Most már ez úgy többé-kevésbé mindegy is. Szóval az, hogy az embernek van egy hétköznapi tapasztalata az egészségügyi ellátásra, hol ilyen, hol olyan, az egy dolog, de hát ezek a számok, amiket most a orvosi kamara is mondott, ezek azért sokkolóak, mert az, hogy nem tudsz Németországgal, vagy Franciaországgal, de még Olaszországgal se versenyezni, arra azt mondom, jó, hát egy gazdag országban minden könnyebb. De az, hogy ne tudjál Lengyelországgal, Csehországgal, és már Romániával, és azért azt mutatja, hogy itt nagyon súlyos és emberéletekben kifizetendő áldozatai vannak ennek.
Abszolút így van, csak az a baj, hogyha egy autóban ülnek hatan, és a vonat elüti őket, akkor be lehet mutatni, hogy Pistike, Katika, Gézuka, Elzsébet néni, meg akárki. És akkor dráma van.
Igen.
Ezeket az embereket nem lehet, tehát nem tudjuk, hogy kik. Nincs, nem személyes történet alakítottak. Lehetne.
De személyes. Hát tudom, elmész és kérsz egy hasi ultrahangra időpontot, és azt mondják, hogy meg két hét múlva tessék visszajönni és sorválni.
De ez annak személyes, aki így jár.
Azért nem kevés
ember. Kifele. Ez a társadalom szemében nem az. Így értettem. Tehát, hogy
értem, csak
sokkal hogy kevesebb halálozás, sokkal jobban megsiratunk, amikor egy repülőgép leesik, hát 160 halott. Hát ez dráma. Igen. Most az, hogy 30 ezer halott, hát Istenem, így jártunk.
Igen, ugyanakkor mégis azért elég sok embernek van személyes tapasztalata, ha nem neki, akkor valakinek a családjából, vagy a közvetlen viszonyából, és hogy most pár ilyen vizsgálaton voltam az elmúlt hónapokban, és akkor mindig odafajult a dolog, jó, ez biztos én is provokálom, hogy az orvosokat az én vállamon sírtak. Tehát nekem panaszkodtak, hogy hát ez, a kedvencem, aki azt mondta, hogy nézze itt, szakorvosok, az őrültek és a megszállottak maradtak, és nem mertem megkérdezni, hogy de doktor úr, maga melyik? Igen. Tehát, hogy nem jó ez azoknak se, igen, értelemszerűen, akik ebbe ott szorultak ebbe a rendszerbe.
Igen, én szoktam magamban azzal tetszelegni, hogy van politikai tudásom, kultúrám, vagy politológiai tudásom, vagy kultúrám, de azt a tényt nem tudom magamnak se megmagyarázni, hogy hogyan lehet az, hogy mostanában már minden felmérésben, még a fideszesek is előre sorolják a probléma rangsorban az egészségügyet. Tehát ha megkérdezik, mi a baj ma Magyarországon, egészségügy ott virít, de mindez a közvéleménykutatásoknak a pártpreferenciáiban nem jelenik meg.
Ez az.
Ezt mondtam, hogy erre nem tudom a választ, ez hogy ez az ellentmondás miért tud fennmaradni, ugyanakkor egyszer csak ez átbillenhet.
És jó, mondjuk ezt elmondhatjuk az oktatásról, vagy az inflációról is, de az egészségügy szerintem azért egy speciális dolog, mert ha jól látom a szavazati hajlandóságon, a relatíve idősebbek, minél idősebb, igen, valaki, annál inkább szavaz mondjuk a, igen, Fideszre és csatolt részeire.
Pedig legyen inkább érintett az pedig egészségi problémáiban.
Pontosan, igen, mert most egy 30 évesnek kis szerencséje van, akkor igen, évekig nem lát orvos, de 70-80 évesek pláne, sokkal inkább mindennapi tapasztalatuk, hogy mi történik.
Így van, és ugye ezt szoktam mondani, hogy politikailag az a kommunikáció, hogy itt a migráns, meg Soros György, meg ezek tudnak sikeresek lenni, mert azért a magyar lakosság 98%-a élő migráns nem látott, Soros Györgyet végképp nem látta. Szóval, tehát ezek tudnak, nem szembesülnek a realitással. De az egészségügyről, amikor megy a szöveg, hogy a miénk a legmodernebb, miénk a legjobb hozzáférésű, jaj, de jó, ezzel meg minden nap szembesül vagy ő, vagy a családja, tehát rengeteg személyes tapasztalás van mögött, ami ezzel ellentétes, és mondom, egyenlőre ez még mindig nem fordult át.
Igen, ezek az élet nagy rejtélyei. Persze, ha tegyük föl, hogy egyszer átfordul, és egy új kormányzat kerül Magyarország vezető pozíciójába, hogy mit tud ezzel kezdeni.
De most az átfordul, az is lehet, hogy valaki emiatt komolyan veszi az egészségügyet, és elkezd vele foglalkozni, és pénzt beletenni. Tehát az átfordulásban ez is van, benne van az én...
Persze. Igen. Csak úgy pont arról beszéltünk, hogy hát az első pillanatokban, amik évek is lehetnek, ez nem feltétlenül egy érezhető változás, bár gondolom mondjuk, nem tudom, mi hiányzik, nagyon hasi ultrahanghoz szükséges eszközt, mondok valamit, ez lehet, hogy a világpiacon be lehet venni, csak az de nem biztos, hogy lesz aki valaki, aki hozzá, megnézi.
Igen, az igen. Nem nagyon van.
Meg aki megnyomja a megfelelő gombot. Bár szerintem a mesterséges intelligencia elterjedése elképesztően a diagnosztikai világot pillanatokon belül egy-két éve belül át fogja rendezni.
Csak akkor ezzel megint foglalkozni kellene. Ez megint, ugye ott tartunk, hogy nem mutatom a hallgatókat az életutammal, de én nekem az utolsó polgári foglalkozásom körülbelül 10 éven át az úgynevezett Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet igazgatója voltam. Tehát magyarul volt egy intézet, amelynek az volt a dolga, hogy figyeli, hogy mik a tendenciák a világban, akitől a minisztérium tudott kérdezni, hogy figyelj, az, hogy vannak a licenszvizsgák, csinálnak ilyet a világban, mik a feltételei, akkor az eski beleült a számítógépbe, körbenézett irodalomban, kollégáktan, testvérintézetek, és letettünk egy-két héten belül egy tanulmányt erre a kérdésre. Tehát volt egy szakmai háttérintézet. Most nem látok ilyet. Ugye a OEP, vagy most már NEAC, világbajnok abban, hogy milyen kevés pénzből működik. Csak ez nem hatékonyság, hanem pazarlás. Tehát ha 2-3 ezer milliárd forint szakszerű és jó elköltésére nem tesszük bele mondjuk a 0,5%-át.
Igen.
Akkor nem 0,5% pazarlás van a rendszerben, hiszen se szakmai fejlesztés nincs mögötte, se ellenőrzés. Tehát ez is benne van. Igen, a probléma térképben.
Látom, hogy ugye időnként tűzoltásra van szükség, akkor átszervezik a mentők és a házi orvosok viszonyát, ami vagy ilyen lesz, vagy olyan, de hogy sokkal jobb lenne, ezt azért szerintem kevesen gondolják, vagy ha nagyon sok orvos elszivárog már külföldre, akkor azért rögtön kerül valami pénz, hogy megemeljék a fizetésüket, és ez azért úgy tűnik a statisztikákból, hogy lassította az elvándorlást.
Meg aki olyan attitűdű volt, hogy vállalkozok, újat akarok, az már elment. Tehát ugye aki itthon maradt, az azért is maradt otthon, mert hát anyuka, család, betegeimet hát szeretem, és én már maradok.
Igen. Mondta nekem egy orvos barátom, aki elment már évekkel ezelőtt, hogy a fizetése az egy dolog, de az, hogy miközben rendelt, állandóan föl kellett állni, és egy vödörből kiönteni a tetőről becsorgó vizet, ez egy nagy fővárosi kórháza volt, ebből már egy kicsit elege lett. És Svédországban nem kell kiönteni, vagy nem neki kell kiönteni, nem tudom. Nem
plusz más a kollegiális viszony. Tehát az orvos-orvos, főorvos, beosztott orvos közti viszony.
Hogy kevésbé feudális.
Sokkal kevésbé feudális, és még egy, hogy sokkal tisztábbak azok a viszonyok, hogy mi a dolga. Tehát sokkal jobban, sokkal tisztább tud lenni a lelkiismerete, hogy megvan a protokoll, hogy mit kell csinálnom, és ezt mindenki így gondolja, és ha ezt én megtettem, akkor kész, nyugodt vagyok, védett vagyok, senki nem tud nekem jönni, tehát sokkal tisztább, egyértelmű környezetben dolgoznak a kollégák.
Jó, de ez biztos részben a körülményektől is függ, tehát hogyha tudom azt, hogy a betegnek minden szükséges vizsgálatot el tudok végeztetni, mert van eszköz időbe sorra közé, akkor mehet a protokoll. Hogy is tudom, hogy az elődje mondta egyszer itt ebbe a stúdióba, vagy ennek az elődjében még pár évvel ezelőtt, hogy hát hányszor aki gyakorló háziorvos, vagy gyakorló háziorvos, vagy nem tudom még, hogy hányszor azon múlik egy beteg élete, hogy neki milyen elérhető csoporttársa van. És igen, az volt a példája, igen, hogy egy nem tudom, milyen szívvizsgálatra kell valakit, hogy sürgősen jutatni, és úgy tudta elintézni, mondta ő, hogy volt egy csoporttársa az egyetemről, akit fel tudott hívni, és meg tudta kérni, hogy vegye előre. Persze valaki, akinek nem volt ilyen jó kapcsolata az orvosának, az hátrább csúszott.
Pontosan, nyilván és a ugye rendszerben. Ez ebből a rendszerben az is benne volt, és van, hogy ahhoz küldöm, aki benne van a telefonszámkönyvemben, aki a csoporttársam volt. és nem biztos, hogy ő ért hozzá a legjobban. Tehát ezért kellene az, hogy szakmai protokollok alapján átlátható, tiszta feltételek mellett működjön egy egészségügy, nem pedig ilyen hátsó personális kapcsolatokon keresztül.
Hát ez mindig a szűk erőforrásoknak a következménye, hogy akkor megindul a paraszolvencia, a személyes kapcsolatok, ahol nem ugye, tudom.
Nem tudom, hogy jól mondtam, hogy én küldöm, hogy régen ez volt az úzus, hogy én küldöm neked, te küldöd nekem, és mind a hárman jól jártunk. Hát mert a beteg is, mert persze, kapott ellátást hamarabb, és jó napot kívánok, parancs, Kovács doktor küldte, foglaljon helyet, ugye? Tehát a betegnek is megvolt ez a jó érzés, hogy őróra rögtön tudják, hogy kicsoda, csak nem biztos, hogy megfelelő helyre ment.
Miközben mondjuk az, hogy a leletek vagy a vizsgálati eredmények már könnyedén elérhetők mindenütt, és ez azt jelenti, hogy nem
nagy előrelépés,
hogy igen, tehát hogy jó, minden vacak, azt mondjuk, de az, hogy igen, nem kell ugyanazt a nem tudom milyen vérvizsgálatot megismételni, mert csak beüti a számítógépbe és megnézi, azért ez szerintem a kapacitások jobb kihasználásának egy szép példája.
Így van, plusz nekem se kell telefonálni, utána menni, hogy akkor kész van már a lelete? Megvan. Tehát ha kellene jót mondani az elmúlt tizenakárhány évről az egészségügyből, akkor a legnagyobb pozitívum az én szememben ez a bizonyos egészségügyi elektronikus szolgáltatási tér és ennek a mobil applikációja.
Egyébként, hogy mennyire rossz a helyzet, talán ma vagy tegnap jelent meg az Európai Uniónak egy jelentése a rákhalálozásokról, ami ugye egy egészen szörnyű dologgal kezdődik, és ez később csak romlani fog, hogy lakosság arányosan Magyarországon haltak meg a legtöbben rákban, ugye 29 vizsgált országban, mert benne vannak a társult országok is, és a daganatos halálozás kis ilyen harmadával meghaladja az euró átlagot. Ez rémisztő, és mindezt úgy, hogy az elmúlt 5 évben Magyarországon önmagához képest elég szép javulás volt. Tehát egyrészt jó dolog, hogy van önmagához képest javulást, hát másrészt elképesztő, hogy még ezzel a javulással együtt is a legrosszabb eredményt sikerül elérni. És ugye a daganatos halálozás az egyik vezető, hanem
a társadalmi terhet tekintve a vezető halálozás, elvesztett életévek, költségek, stb. Tekintetében igen, de szám szerint, mint vezető halálozás, a szívérrendszerű betegségek vezetnek. Szóval. Csak ott később és olcsóbban halnak meg az emberek.
Kösz.
Ezért mondom, hogy társadalmi teherként a daganat a legsúlyosabb.
Szóval, hogy hiába javul, és persze ez egy tendencia, ez a javulás, akkor az mindenképpen dicséretes.
Igen, de más is javul. Tehát a rangsorban azért nem tudunk előrelépni, mert nem csak mi javulunk, hanem a világ is fejlődik, és ezt valamennyire követjük.
Mikor Magyarország az Európai Unió tagja lett, ez 2004, ha jól emlékszem, akkoriban készítettem Csák Judittal, aki egészségügyi miniszter volt, egy interjút, egy beszélgetést, ahol arról beszéltünk, igen, joggal, és én is, és interjú alanynak is szuper volt, és akkor arról beszéltünk, hogy az Európai Unióban azt hiszem, hogy 5 vagy 6 évvel volt a
születésnapjára,
ha Magyarország belép az Európai Unió, 2004. május 1-jét tovább élünk-e. Azóta szerintem ez a különbség még lehet, hogy nőtt is.
Nem nőtt? Maradt. Nem, felzárkózás nem lett. Ugye nekem volt egy előadásban egy ilyen ábrám, hogy lefényképeztem a kékesen a követ, hogy 1014 méter. És ugye az volt a szöveg alatta, hogy 5 évvel az EU csatlakozás után még mindig 2014. Mit tett a kormány, hogy magasabb legyen? De most nem mennek ezek ilyen gyorsan. És ugye amikor beszélünk a rákhalálozásról, akkor rögtön az egészségügyet kezdtük el nemekézni, de az a hiányosságokat sorolni, holott ebben a nagyon rossz statisztikában legalább olyan súlya van benne a rezsiszilárd.
Mármint?
A velős pacaljával.
Ja, igen.
Tehát az, hogy az egészségért felelős miniszter Balogh Zoltán, akit most már külön tisztelünk egyéb okok miatt, volt...
Igen.
Jó. Valamilyen azt mondani, hogy a birka pörkölt, az a magyarság ikonikus valamilyen, amihez azért úgy jó, hogyha előtte 2-3 pálinkát megiszunk, és utána meg fél liter bort. Na most, ahol minisztériumi, meg államtitkári, meg vezető politikusi szinten, ugye Rezsi Szilárdnak mindenki ismeri a posztjait azokról a hatalmas tálkajákról, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy a vastagbél halálozási adataink ilyenek, hogy a szívérrendszeri halálozásunk idejék, tehát a társadalmi minták nem változnak.
Jó, ez szerintem az
és ebben a politika sajnos hibás.
Szerintem a legnehezebb dolgok közé tartozik, igen, mert ez annyira rögzül.
De a számok
rögzül
mögött ez is ott van, biztos, ne az egészségügyen verjük el csak a port.
Biztos, és ennek sok oka van, nem csak az emberek rossz indulata, vagy hogy nem is rossz indulata, nem belátása ebben a dologban, a hagyományok, de ma itt hosszan beszéltünk arról, hogy például az élelmiszer árak hogyan változtak az elmúlt években, tehát egészségesen étkezni az igen sokba kerül, most kétségkívül, ha valaki nem iszik hozzá pár inkább, hogy bort, akkor csökkenti a költségeit is.
Értem, azért de bocsánat, az egészséges ételeknek nem kizárólagos példája a lazac.
Igen, bár a lazac, cikla, a lazac már nem olyan
nem
drága.
Nem olyan drága egyébként.
A meglepő módon most, a lazac, a párizsihez képest már lassan nem olyan drága.
Pénteken a Lidlben már valóban megfizethető áru.
Igen.
De a cikla,
én nagyon
a feketeretek, a jégcsapretek, ezek megfizethető áru dolgok, sárgarépa. Szóval ezt csak azért mondom, hogy az egészséges ételek alatt mindig valamilyen extrém, ilyen mentes, olyan mentes, méregdrága dolgokra gondolunk, nem. A normál étkezésnek is vannak egészséges elemei, meglepően normál áron.
Amit meg kéne nézni, hogy hogyan alakult, ilyen jó sok évet, tehát mondjuk 2 évtizede, Angliában volt egy nagyon komoly menzareform az iskolákban, majdnem lázadást tört ki, tehát majdnem vége lett a brit birodalomnak, mert és a szülők hamburgert
csempésztek be. Szocska Miklós ugyanezt megpróbálta Magyarországon.
Igen, és azóta eltelt, mint én 20-25 év, tehát most már meg kéne nézni, hogy most beletörődtek a brit iskolások, vagy megszerették azt, amit így kapnak, bár mondjuk a legendás angol konyhában lehet, hogy ez nem volt akkora változás, vagy tehát, hogy megváltozott-e valamit a világ ebben, vagy nem, tényleg nem tudom, hogy a kezdeti balhékból mi marad, de ez egy érdekes dolog lenne, hogy rá lehet-e venni az embereket, hogy próbálkozzanak, és az se rossz, hogy ez egy ilyen zsigeri ellenállás nagyon sok emberben, hogy neki joga van. Hát mi volt a kormány egyik első intézkedése, mikor hatalomra került a pálinka főzés.
Igen, persze. És én mindig azt mondtam, legalább, ha már ennyire népszerűek, vagy demagóg akarnak lenni, akkor legalább a pálinka főzetés jogát állították volna vissza, mert nem mindegy, hogy ellenőrzött körülmények között, de adómentesen tudok, és aki a rézelejét ki fogja önteni, ott főzetek, vagy pedig otthon a kuktából barkácsolt akármivel én nem gányolom, de csinálom otthon, és akkor bármi lehet belőle.
Igen, hogy az ilyen elrémiszti adatokban, hogy például mennyi az elhízott ember Magyarországon, amit szokták mondani, amikor ilyen 60-as, 70-es évek strandképeit tesznek ki a Facebookra, szerettem ezeket a régeket, akkor vannak, akik mindig aláírják, hogy nézd meg, alig van köztük dagi. Ami nem tudom, hogy így volt-e,
azok mertek strandra azok menni, akik nem olyanok voltak, maradjunk ennyiben.
Tehát nem tudom, hogy de hogy a statisztikákból az derül ki, hogy az elhízás az egy teljesen...
Ez így van. De van jó hírem is. Nem ebben egy másik legutolsó európai statisztikai kiadványban például egészen elől állunk a 18 éven aluliak mozgásában.
Hogy elég sokat mozognak?
Igen. Tehát ebben úgy tűnik, hogy például az a mindennapos testnevelés, vagy az, hogy a sport az politikai elvárás és támogatás is lett, ennek legalább úgy tűnik, hogy pozitív lecsapódása van. Általában is előrébb kerültünk mozgásban a régebbi adatokhoz képest, de a fiatalok között meg kifejezetten előrébb.
Ez azért is jó dolog, mert van az a főleg idősebb emberek közt élő vélemény, hogy már más csinálnak, igen, a fiatalok, mint igen, a gombot nyomkodnak. Egyébként lehet, bár ez pont az iskolába járókra kevéssé igaz, de hogy a szabadidő megnövekszik, akkor több lehetőséged, meg időd marad sportolni. És lehet. Hát akkor egészséges életmód, az életkörülmények, az egészségügyi ellátás.
És egy korszerűbb egészségügy. Tehát ott is, ahogy beszéltünk, hogy mesterségi intelligencia bevonása, más szerkezet, más szemlélet és más elvárás kell.
Köszönöm szépen Kincses Gyulának, az Orvosi Kamara volt elnökének. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Král Kevin, Studer Dániel, Balogh Kármen, Józsa Márta volt itt velem a stúdióban, Petes Vivien szerkesztette a mai műsort, és Jánost hallották. A viszonthallásra!